csak a gőg és a gyűlölség. Szent István király e gondolatban a keresztény és magyar állameszmény egyik alapigazságát fogalmazza meg. Azt tanítja, hogy a méltóság nem származásból vagy körülményekből fakad, hanem abból, miként viselkedik az ember. Alázattal, szolgálattal, a másik ember tiszteletével. A gőg és a gyűlölség széthullást hoz. Egyénekre, közösségekre és egész országokra. Az alázat azonban erőt teremt. Képessé tesz meghallani egymást, megérteni a másik igazságát, és együtt építeni azt a jövőt, amelyre a nemzet ráhagyatkozhat. Szent István üzenete így túlmutat saját korán. A lelkitartás, a tisztelet és az alázat az a három oszlop, amelyre bármely közösség biztonsággal építhet.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 100 éve történt. Új világrend születik.
Üdvözlöm Önöket, Társi István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják.
A Levente mozgalom kifejezetten magyar nemzeti mozgalom volt, tehát a kifejezetten a magyar nemzeti célok megvalósítása, hogy ennek támogatására hozták úgymond létre.
A Levente intézménye a mindennapok részévé vált például úgy, hogy a Horthy korszak igyekezett szimbolikus gesztusokkal, zászlóavatásokkal, állami és egyházi áldásokkal demonstrálni az ország újjáépítési szándékát. De vajon hogyan élte meg ezt a korabeli társadalom, és miben különbözött a leventék világa a jóval egyetemesebb értékeket képviselő cserkészettől? Hogyan vált egy alapvető hazafias közösségépítő szándék a 30-as évek végére politikai indoktrinációvá? A mozgalom 1920-as évekbeli gyökereit és a valós működését járjuk körül. Valamint szótejtünk arról is, hogy hogyan vált a labdarúgás szabadidős hobbiból megélhetéssé. Tartsanak velünk!
100 éve történt. Új világrend születik.
A szerződés, ami sok mindent megváltoztatott, amatőrből profi.
Pont 100 évvel ezelőtt volt a nagy váltás, hogy azok a labdarúgó csapatok, akik anyagilag ezt megengedhették, a MTK, Ferencváros, Újpest profi szerződést tudtak a legjobbjaikkal kötni.
Leventék és amit tudunk róluk.
Az átlag ember értelemszerűen a leventékről elsősorban a második világháború konnotációjában hall, ugye, hogy besorozták őket, a németek igyekeztek őket erőkötelesen és a katonaként alkalmazni, hogy mindig igazságtalanságok, kilengések történtek velük kapcsolatban.
100 éve történt.
Egy 100 évvel ezelőtti filmhíradós felvétel éppen azt mutatja be, hogy a magyar Kenderlen és Jutaipar RT Levente csapatának hogyan szentelték fel a zászlaját. Schneider Rudolf Levente a beszédében a társai nevében is fogadalmat tett arra, hogy a szent magyar eszmékhez mindörökre hűek maradnak. Ligeti Dávid történész, Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár.
Annak a hatása érhető itt tetten, hogy, és hát visszautalnék erre a filmhíradó részletre is, ami megtekintető az interneten is, hogyha valaki érdeklődik a téma iránt, hogy bizonyítsa azt, hogy az országban van egyfajta újjászületés vagy újjáépítési szándék. Tehát ezek a szimbolikus gesztusok, a zászlóvatás, magasrangú állami tisztviselők megjelenése, egyházi áldások, tehát ezek mind tulajdonképpen úgy is mondanánk, hogy ceremoniális jelenségek, mindezt az üzenetet próbálták erősíteni, vagy mindezt az üzenetet próbálták aláhúzni. Tehát a Horthy korszakban ez egy fontos szimbolikus aspektusát jelentette az akkori közéletnek. Ennek a híre az valóban azt lehet mondani, hogy a társadalmat azért áthatotta, és az emberek szerintem felfogták annak a súlyát, hogy ezeket az intézkedéseket az adott kormány meghozta, illetve támogatta a Levente mozgalmat ebben a tekintetben.
Hogyha valaki nem akarta a Levente mozgalomban részt venni, akkor volt valami retorziója ennek? Volt valami pénzbüntetés?
Nem volt ebből tömeges büntetés. Nem is lett volna értelme abban a vonatkozásban, mivel az elérés volt alapvetően nehezebb. Ha megbírságolnék mondjuk egy szegény paraszt paraszti származású fiatal, annak nem sok értelme lett volna. Úgy kell elképzelni, hogy szorgalmazták a részvételt benne, természetesen ezt bátorították is, de negatív szankciókat nem nagyon alkalmaztak.
Párhuzamosan ment a cserkész mozgalom, a Levente mozgalom mellett. A cserkészeknek voltak pontjaik, voltak törvényeik. A Leventék ezekből vettek át? Volt egyfajta átjárás nyilván ahhoz, hogy egy olyan jellegű csapatot alakítsanak, mint ami a cserkészeknél volt, azért ott bizonyos belső törvényekre is talán szükség van.
Igen, ez egy nagyon jó párhuzam, hogy a cserkész mozgalom összevessük a Levente mozgalmat. Itt az mondható el, hogy annyira strikt szabályozás, mint a cserkészek esetében, tehát a cserkész törvényekre gondolunk például, vagy a különböző kötelesség teljesítésére. Ebben a mélységben, vagy értelemben a Levente mozgalomban ez nem volt meg. Nyilván hasonlóság a kettő szervezet között a kvázi félkatonai, vagy egyenesen a katonai fegyelemre, illetve összetartásra épülő szellem kialakítása. Viszont a cserkészetben benne volt egy jobban egy univerzális jelleg, tehát azért ne felejtjük el, hogy amikor Angliában megalapítja a cserkész mozgalomat Baden Powell, akkor ő nem abban gondolkodott, hogy ez egy angol mozgalom lesz, hanem ő egy globális világ szemében gondolkodott, mert kezdettől fogva. Tehát, hogy ez nagyon lényeges különbség, míg a Levente mozgalom kifejezetten magyar nemzeti mozgalom volt, tehát kifejezetten a magyar nemzeti célok megvalósítása, hogy ennek támogatására hozták úgymond létre, tehát hogy ez egy lényeges különbség a kettő szervezet között.
De ez azt is jelenti, hogy ha szétnézzünk a környező országokban, Levente mozgalomhoz hasonló mozgalmak nem voltak?
Talán a fasiszta Olaszországban lehet ezt mondani, ott a Mussoliniek már ekkora a 20-es évek közepére azért rátelepült az állampárt ezekre a szervezetekre.
De az tehát, testnevelése, vagy főleg ideológia?
Is, tehát gyakorlatilag már azt látjuk, hogy igazából hogy a totális diktatúrákra emlékeztető módon történt mindez már 1926-ra. Meg hát, ami nem jelent meg a magyar közleményben akkoriban, bár éppen 1925-26-ban viszonylag enyhültek a magyar-szovjet kapcsolatokban lévő feszültségek, de hát tudjuk, hogy a kommunista Oroszországban azért masszív szerepe volt ennek az egész történetnek, tehát az ifjúság átemelése, a komszomorra lehet itt gondolni például. Szóval, hogy ez ebben a mélységben a magyar Levente mozgalomban természetesen nem jelent meg ekkoriban, ez igazából az orosz vagy az olasz például hasonló indoktrináció vagy ehhez hasonló jelenségek ebben a mozgalomban igazából csak a 30-as évek végén jelennek meg, hogy valóban, és igazából ez a tragédia ennek az egész Levente mozgalomnak, hogy tulajdonképpen az átlag ember értelemszerűen a Leventékről elsősorban a II. Világháború konnotációjában hal, ugye, hogy besorozták őket, a németek igyekeztek őket teljesen katonaként alkalmazni, hogy mindig igazságtalanságok, kilengések történtek velük kapcsolatban, de a kortársaknak 1926-ban értelemszerűen még nem volt meg ez a konnotáció. Tehát ők nem tudhatták természetesen, hogy ez a történet ideig fog fejlődni, és ezért is nehéz beszélni objektívan a Levente mozgalomnak a 20-as évekbeli szerepéről, jelentőségéről, megítéléséről, mert a kortársak, hogy nem voltak azon információ birtokában, amit mi már tudunk, hogy milyen fejlemények lettek ebből. És visszakanyarodva még az előző kérdésre, hogy mennyire volt átjárás a kettő mozgalom között. Azt mondhatjuk, hogy igazából volt átjárás természetesen, tehát attól, hogy valaki cselekészetben részt vett, míg a Levente mozgalomban is részt vett. Igazából a kettő nem zárta ki egymást, tehát nem volt ilyen jogszabály, vagy kötelem, ami ezt tiltotta volna. Igazából a cselekészet a Horthy korszak Magyarországon nagyon komoly szervezet volt szintén. Ugye magas állami politikusok, ugye élén a volt miniszterelnökkel, Teleki Pállal vettek részt ebben a mozgalomban. Tartottunk világösszevetett jamborit is, igaz, ez késő volt 26-hoz képest, de mégiscsak elmondható. Szóval igazából a kettő nem zárta ki egymást, és nem is volt cél az, hogy leválasszák a két rendszert egymásról.
Most lapszemle következik. A 100 évvel ezelőtti Magyarország című napilapot Szalóczi Pál lapozta fel.
Az év folyamán javult a kormányzó fiának állapota. Helyszíni szemlét tart a rendőrség a szerencsétlenség színhelyén. Tegnap délután 3 órakor nézetes motorkerékpár szerencsétlenség történt. A Schwab-hegyi versenyre trenírozó ifjabb Horthy Miklós motorkerékpárjával elgázolt egy budakeszi Schwab leányt, a gép felborult, s a kormányzó fia is az úttesten zuhant. Néhány óra múlva az Új Szent János kórházban a leány belehalt súlyos sérüléseibe. Ifjabb Horthy Miklóst pedig a mentőkbe vitték a Fasol szanatóriumba, ahol megállapították, hogy a kormányzó fia számos zúzódáson kívül agyrázkódást szenvedett. A tragikus tréningen ifjabb Horthy Miklós néhány barátjával a Budakeszi úton trenírozott motorkerékpárján. Ifjabb Horthy Miklós ez alkalommal új angol gyártmányú Norton gépét próbálta ki. Az úttest közepén haladt Frau Anna, 32 éves teljes hordólány Budakeszi felé. Ifjabb Horthy már 300 lépés távolságról látta az úttest közepén haladó leányt, de Frau Anna is láthatta a vele szembe jövő motorkerékpárt, mert hirtelen megállt. Amikor a motorkerékpár már csak pár lépésnyire volt tőle, a leány is ki akart térni, balra ugrott, hogy elszaladjon a gép elől, és így a gép rettenetes erővel gázolta el a szerencsétlen leányt. A mentők egyszerre vették vizsgálat alá az elgázolt leányt és ifjabb Horthy Miklóst. Mikor megállapították, hogy a leány állapota súlyosabb, először is őt kötözték be, és az egyik autóval őt indították útnak. Az Új Szent János kórházban a leány este felé 6 órakor kiszenvedett. A háztartási vízárát fel akarják emelni. Az ipari vízárát leszállítják. Néhány nap múlva hozzálát a főváros törvényhatósága a különböző bizottságokban a költségvetés tárgyalásához. Ennek kapcsán a vízművek áremelésre készülnek, illetve, legyünk objektívek, csak a háztartások vízdíját emelik fel, míg viszont az ipari vízárat leszállítják. Eddig a háztartások 2040 koronát fizettek köbméterenként, a jövőben 2250 koronában akarják megállapítani az egységes tarifát, tehát az emelés 210 koronát tenne ki. Az előterjesztés még hozzáfűzi, hogy ez az emelés nem teszi szükségessé a közüzemi pótlék felemelését, mert még így is fedezni tudja a terhére eső kiadásokat.
Önök a 100 éve történt című történelmi magazin műsor hallgatói. Ma már teljesen természetes, hogy a kedvenc labdarúgóink főállású sportolók, akiknek a mindennapjait az edzések, a taktikai értekezletek és a meccsek töltik ki. De ez nem volt mindig így. Pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926-ban még óriási szenzációnak számított, hogy a magyar fociban megjelentek az első profi szerződések, végleg lezárva a klasszikus amatőr korszakot. Erről is szó lesz a következő percekben, Milisics Máté történész a vendég. Leegyszerűsítve, hogyha ma profizmusról és amatőr dolgokról beszélünk a sportban, akkor általában azzal intézzük el, hogy ez a főállása, vagy nem ez a főállása. Legyen mondjuk egy labdarúgó, az az amatőr labdarúgó, aki nem ebből él meg, nem ebből kapja a fő fizetését. Lehet, hogy valami kis juttatást kap, de hogy igazából van valami rendes munkahelye. 1926-ot írunk, ekkor a labdarúgók, de nem csak a labdarúgók, mondjuk az ökölvívók, vagy nézhetünk bármi sportot, profik vagy amatőrök?
A labdarúgásnál van pont 100 évvel ezelőtt egy hihetetlen nagy váltás, hisz a profi bajnokság bevezetéséről 26 tavaszán döntenek, és az első olyan szerződéssel rendelkező labdarúgók, akiknek már nem kellett, hogy munkahelyük legyen, nem volt kizáró dolog, csak akkor már azt jelentette, hogy délelőtt vannak az edzések, más életeit most szerint vannak felépítve a testedzés. Ezzel szemben, és akkor már visszautalok a 100 évvel ezelőtti időszakra, hogy addig a labdarúgás Magyarországon elindult 1897-től az első bajnokság volt 1901-ben, pont abban az évben alakult az Everest, és a köztes időszakban 1926-ig amatőr bajnokságról beszélünk, vagyis akik az első osztályban futballoztak, azoknak is valamilyen munkahelyük volt, de pont 100 évvel ezelőtt volt a nagy váltás, azok a labdarúgó csapatok, akik anyagilag ezt megengedhették, MTK, Ferencváros, Újpest, profi szerződést tudtak a legjobbjaikkal kötni, és innentől kezdve az volt a munkájuk. Akkor mentek edzésre, amikor a labdarúgó csapat edzője előírta, és nem a gyárral kellett egyeztetni, hogy elengedik vagy nem engedik.
Ez azt is jelenti, hogy akkor egy csapatban mindenki profi volt. Nem az volt, hogy amatőrök és profik keveredtek, hogy mondjuk az a 11 labdarúgó, aki éppen a pályán van, abból 5 amúgy amatőr, 6 pedig profi.
A nagyobb csapatoknál ezt teljes egészében meg tudták tenni. Ebben az évben 1925-26-os bajnokságot a Ferencváros nyerte, előtte 10 évig a magyar testakkorok körek ugye MTK-ként ismert. Ezek a csapatoknál ez nem jelentett problémát, hanem akkor azt csinálták, hogy azok a sportemberek, akik úgy döntöttek, hogy megtartják az állásukat, azok is rendszeresen, akár napi szinten is edzésben lehettek, csak mondjuk egy esti edzésen vettek részt, vagy hetente háromszor, és azoknak amatőr bajnokságot szerveztek, és ugye az MTK a legjobb példa, 26-tól a profi együttest Hungária FC-nek nevezik, és megtartják a ősi nevet, vagy Magyar Testgyakorló Köre, de az MTK csapat, az a amatőröknek a csapata.
Tehát akkor azt az amatőrök vitték tovább.
Így van.
Nyugati minta alapján történt meg ez a váltás, a professzionalizálás, vagy belső késztetés volt, hogy már muszáj volt lépni.
Nyugati mintákról beszélünk. Amit a 20-as évekre elmondhatunk, hogy akkorra már ezeknek a profi csapatoknak van saját futballpályájuk, amely öltözővel rendelkezik, nagy méretű lelátóval. A Ferencvárosnak a pályája 1911-ben, az MTKE 12-ben épült, az újpesti pont hajós arfé tervei szerint 22-ben, hogy a profizmus bevezetésének ez is egy alapja volt, hogy a labdarúgás volt a fősport, és ott profi mérkőzéseket is játszottak a 20-as évek második felébe, de a többi sportág esetében is sok esetben a labdarúgó pályák adtak helyet ökölvívó mérkőzésnek, futásnak, mert ugye akkor még minden labdarúgó pálya körül volt rendes versenyfutópálya. 1926 májusának legelső napjaiban rendeztek az 5. nemzetközi magyar-osztrák ökölvívó mérkőzés, ahol többen felléptek, és
szabadtéren?
Szabadtéren az MTK pálya közepén, és a híradásokból tudható, hogy a Eszterházi család egyik tagja adományozta a ringet. Megemlítik a filmhíradóban, hogy egy Balázsi nevű sportoló az osztrák ellenféle szembe, bár az elején fáradtan mozgott, de mind az edzői, mind pedig a szurkolói bíztatásra aztán győzni tudott, és a híradásból kiderül, ugye, hogy ő aztán tényleg nem volt profi, mert ugye napszámos volt, és előtte még 20 órai hajnaltól estig napszámos munkát kellett, hogy végezzen, de a többi esetben is, ha nézzük az amatőr sportolókat, nagyon sok gyári munkásról van szó.
Hát akkor ez a sport, ez itt nagyon hobbi. Ez nem a megélhetésről szólt, hanem ez arról szólt, hogy legyen valami plusz még az életében.
Igen,
a sportolónak
sikerélmény. Sikerélmény, egyszerű, hogy igazából minimális pénzdíjakról van szó, kupát kap.
A közönség ezt mondjuk hogy nézte? Hol nézte? Ez a boxmérkőzés az MTK pályán volt, de építettek a ring köré új lelátót, nem, hogy közelebb legyen?
Nem.
Ez nagyon messze volt a sportolótól.
Ez nem csak a 20-as években volt igaz, a másik példám az, hogy a Népstadion 1953. augusztus 20-ára készült el, és rá két évre, 1955-ben hasonló az alapszitu, a futballpálya közepén egy zárt paránkpályát húztak fel, és férfi kézilabda Európa bajnokságot rendeztek úgy a Népstadionba, akkor még ugye még nem is voltak reflektorok, mert 59-re készült el.
Kivetítőse,
így van, kivetítőse esti mérkőzésre lehetett, hogy nem voltak plusz lelátók, hanem az a lelátó állt rendelkezésre, amit már megépítettek 53-ba. Annyi előnyük volt, hogy volt az, hogy fokozatosan a hátsó lelátósorok magasodtak, hogy a lelátás az biztosított volt, de mint a lóversenynél, már bocsánat, azok voltak a szituáció, hogy kulturált körülmények között tudták nézni azt a boxmérkőzést, vagy legyen ugye ebben az időszakban sok esetben a futballbálya között motorversenyeket is rendezte, például az Újpestnek a pályáján, hajósafél úgy tervezte, hogy alkalmas legyen a focipálya körül az eredeti...
De ez nem salakmotor volt, hanem ez akkor körbe-körbe mentek?
Körbe-körbe. Igen, sok sportágnak állt rendelkezésére egy-egy focipálya, viszont a lerátókat nem mozgatták úgy mobil lelátókkal, mint napjainkban.
Hogyha már a filmhíradót említette az előbb, akkor van egy olyan tudósítás is, ami éppen gyeplabdáról szól. mert hogy ez a 20-as években a gyeplabda az népszerű volt, lehet, hogy népszerűbb volt, mint napjainkban, és a filmhíradón látszik, hogy olyan jelentőségű mérkőzés lehetett, hogy ott volt maga a kormányzó, talán a kormányzóné is ott volt, és vele szemben pedig hát egy nyomortelep. Egy nyomortelep szélében volt ez a pálya, Horték éppen egy nyomortelepet láttak mögötte. Ez volt a realitás.
Igen. A gyephoki is angolszász hatásra érkezett Magyarországra is, ez egy érdekesség, mivel ugye pont a műjégpálya is 1926-ra készült el, ugye nem volt állandó jégbiztonság még a téli időszakban sem, hogy a gyephoki egy olyan lehetőség volt, hogy a normál hokiban, a téli hokiban részvevő sportolók is tudtak sportolni, meg voltak, akik önálló csak a gyephokiban vettek részt, és ugye ez a május már egy olyan idő, amikor már a normál hokit nem lehetett tűzni, hisz zárt jégpályák akkor nem voltak. Az egy különlegesség, és ilyen szempontból megint egy adalék Horthy Miklósnak az angol szász irányultsága iránt, hogy erre a mérkőzéset valóban kirántogatott, még írják a filmet kicsit késve is, de tudjuk, hogy úszni szeretett. Ha már sportról beszélünk. Tudjuk azt, hogy teniszezni szeretett.
Lovagolni
is, így van. Meg nagy vadászatokon részt venni.
Kocogni nem kocogott.
Biztos, hogy amikor ő ugye indult a tiszti karrierje, akkor még kellett. Maradtak fényképfelvételek 20-as, 30-as években is, hogy kenderesen is teniszezett.
De rengeteg teniszklub volt. Rákosligeten lakom, Rákosligeten is ott van a tenisz. Ott van egy teniszpálya, ami igen. Már szerintem lassan 100 éves.
Abszolút, abban az szakban készült.
Mátyásföld ott is ott van a teniszpálya.
Ezek mind megmaradtak. Magasabb szituációban lévő társadalmi rétegnek épültek ezek a telepek, és aztán, mivel azok nem költöztek ki, ezért az alsó polgárság kezdte használni mind Rákosligetet, mind Mátyásföldök, de a Zsolnai családnak a gyár területén is volt teniszpályája.
A jövő héten innen folytatjuk, most ismét lapszemle és Szalóci Pál.
A pünkösdi ünnepek alkalmából a Balatontavi Gőzhajózási Társaság rendkívüli mérsékelt menetdíjak mellett május 22-e és 25-e között a déli vasút vonalaihoz csatlakozóan külön járatokat is tart fenn. A szovjetek Anglia művének tartják a lengyel forradalmat. Szerintük, ami Lengyelországban történt, az Anglia titkos akramunkája. A lengyel és litván sajtó nem is igyekszik titkolni, hogy a lengyelországi zavarokat Anglia szította, és Piłsudski az angol politika eszköze. A londoni kormány olyan férfiút akar látni Lengyelország élén, aki biztosíték arra, hogy Lengyelország szovjet ellenes politikát fog űzni, és nem fog megegyezni a moszkvai kormánnyal. Már kisütöttek egy bölcsességet az öngyilkossági járvány ellen. Eltitkolni, titkolni, titkolózni. Ez az orvoság. Minden budapesti emberbaráti és közegészségügyi egyesület rájött végre arra, hogy már az öngyilkossági mániával is kell foglalkozni. Nagy beszédekben egy-egy ünnepi ülés keretében megállapították, hogy a hallatlan arányban szaporodó öngyilkosságok megakadályozására valamiféle lépéseket kellene tenni. Első ilyen lépés, hogy a tanácskozásokon olyan hangok hallatszanak, hogy a sajtó az oka mindennek. Azt hiszik, hogy ezzel eleget tesznek az összes emberbaráti kötelességüknek. Azt hiszik, hogy ha megtámadják a sajtót, azáltal megvédik az öngyilkosok érdekeit. Hasonló eset történt a múlt napokban az Országos Közegészségügyi Egyesület ülésén. Ezen az ülésen az Országos Közegészségügyi Egyesület azzal foglalkozott, hogyan lehetne az öngyilkosságok számát csökkenteni. Barla Szabó József doktor azzal a nagyszerű tanáccsal állott elő, hogy forduljon a Közegészségügyi Egyesület a mentőkhöz, a főkapitányság vezetőihez, ahhoz a referenshez, aki naponta foglalkozik az öngyilkosság ügyeivel, és nemes hangú átiratban kérje meg a rendőrséget és a mentőket, hogy a sajtóval semmi körülmények között ne közöljék az öngyilkosok neveit, és csak a hétvégén adjanak ki számadatokat arról, hogy összesen hány öngyilkosság történt.
Száz éve történt.
A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon, a műsort a